Társtalanul járogat az orvos, csak egy régi divatú kis táskát hordoz, és soha meg nem áll, betegekhez jár, bekopog, s kikopog minden. Mert kikopog, nincs titokot semmi, tudja jól, mi az oka, mit kell majd tenni. Miért dobog úgy a szív, ha van egy kis ész, az egész nem is nehéz.
Egy orvos szeretnék bemutatni a mai alkalommal, akinek az a különlegessége, hogy évtized is elmúlt már, hogy aktív orvosként dolgozzon, de keresi az útját, amit talán most sikerült megtalálnia. Ez alatt az idő alatt tanult, képezte magát és próbálkozott, és egy nagyon szép gondolatot osztott meg valahol, ami a útkeresését nagyon világossá teszi számomra. Úgyhogy most meg is kérném dr. Lukács Istvánt, hogy kezdjük azzal, hogy ezt a mondatot te olvast föl.
Nagyon köszönöm. Ez a mondat úgy szólna, hogy tehát van egy inger a testben, aminek a felfogására nem alakult ki külön érzékszerv. Ennek ellenére az egész testünkben mindenhol képesek vagyunk érzékelni. Ugye különböző változatai léteznek, és az intenzitásuk is különböző lehet. Mi mégis csupán egyetlen szóval fejezzük ki ezt az érzést, amire azt mondjuk, hogy fáj.
És te ennek a fájnak a megoldásán dolgozol, keresed?
Nagyon sokféle orvosi szakma van. Azt gondolom, ez azért egy viszonylag jó terület, mert szerintem mindenkinek volt már élete folyamán fájdalma. Nagyon sok szenvedést okoz a fájdalom. Azt is fontos kiemelni, hogy a fájdalom érzetnek egy nagyon fontos életvédő szerepe van, mert fájdalom nélkül nem éreznénk azt, hogy meleg valami, vagy hideg, tehát hogy nagyon fontos, csak amikor ez már túlzásba megy, akkor nagyon sok rosszat okoz nekünk.
Hát mert a fájdalom küszöb is egészen más.
Így van, tehát a lelkiállapottól bal lábbal keltünk fel, tehát mindenkinek vannak jobb és rosszabb napjai a fájdalomban is, és azt gondolom, ez egy nagyon izgalmas terület, vagy én szeretem a fájdalomterápiát.
Említettem, hogy sokféle képzésen vettél részt, ezeket, ha összefoglalnád.
Ma már szerintem nincs olyan szakma, amit ne lehetne, vagy ne kellene folyamatosan továbbképezni az ember magát. Én egy picit abba estem, hogy az egyetem után is megmaradtak bennem kérdések. Elkezdtem először a hagyományos kínai orvoslással foglalkozni, mert egész egyszerűen arra gondoltam, hogy ha valami több ezer éven keresztül fennmaradt, egy tapasztalati ismeret, akkor mégiscsak van értelme vele foglalkozni, és megismerni, hogy hogyan gondolkodtak, talán a mai ember számára is tud valamilyen fontos üzenetet hozni.
De ezt is egyetemen tanultad, a kínait?
Így van, ezt a Pécsi Egyetem szervezésében tanultam. Aztán maradtak még mindig olyan esetek, amire azt éreztem, hogy nem tudok kellően segíteni, úgyhogy mentem tovább a manuális medicina felé, azt a SOTE szervezésében. Voltak ilyen-olyan egyéb tanfolyamok is, most jelenleg a Miskolci Egyetem szervezésében ajurvédát kezdtem tanulni, és nem tudom 5 év múlva még mi, de mindig vannak felfedezendő területek.
És ötvözöd ezeket, tehát a hagyományost és a kínai gyógymódot, vagy mindig egyik vagy másik?
Én egy picit ezt úgy látom, hogy minden egyes szakirány, vagy különálló gyógyászati rendszer, én úgy szoktam mondani, mintha egy külön nyelvet tanulnék, és hogyha valaki több nyelven beszél, az nem azt jelenti, hogy ő csak angolul fog kommunikálni, hanem hogy másokkal is tud kommunikálni, tehát ezzel csak kitárul a virág. Én mindig azt tartom szem előtt, hogy a legkisebb kár okozással, hogy tudom a legtöbb hasznot biztosítani a betegeim számára.
Hogy indulsz el, mondjuk? Hogy döntöd el, hogy melyik dominánsabb?
Jó, oké, nagyon szeretem az akupunktúrás tűt használni, az egy kedvenc eszközöm, de nyilván van egy csomó paciens, aki retteg a tűtől, én ezt maximálisan tudom támogatni. Tehát ilyenkor azért nyilván a tünettan is lényeges és fontos, de mondjuk be tudok vetni lágy lézert, amiből meg az emberek 99%-a nem érez semmit, vagy be tudok vetni egyéb olyan technikákat, látszöveti manuál terápiát, vagy ugye nagyon most már elég sokan használják ezeket a színes szalagokat, ezeket a kineziológiai tapaszokat, tehát azzal is nagy hatékonyságot lehet elérni, és nyilván, ha ezt egyénre szabjuk, úgy kombinálom össze, vagy a köpöly masszázs is egy nagyon hatásos szöveti oldást tudunk vele elérni. Tehát ezeket egyénre szabva, kombinálva nagyon jó eredményes terápiákat lehet összerakni.
Tehát amikor megjelenik valaki előtt, nyilván elmondja a panaszait, és akkor rögtön már elméletbe tudod, hogy mihez nyúljál, vagy előbb a beteget vizsgálnod kell?
Mint minden diagnózisnak az 50%-a az minimum a jó kikérdezés. Persze, szoktam kérni, hogy hozzák el a már meglévő orvosi dokumentációkat, de tulajdonképpen engem sokkal jobban érdekel, hogy aktuálisan mit érez a paciens, mert ugye a részletekben bújik meg az ördög, és nem mindegy, hogy egy érzetet azt milyen súllyal közelítünk meg. Például engem nagyon érdekel az, hogy van-e az ő panaszának napszaki ingadozása. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy neki reggel, ébredéskor egy olyan érzete van, mintha éjszaka berozsdásodtak volna az ízületei, és aztán, ahogy elindul a nap, egy picit oldódik ez a nehézség. Ilyenkor teljesen másban gondolkodok, mintha valaki azt mondja, hogy a nap végére kezd elnehezülni, elfáradni a végtagjai. Konkrétan erre rá szoktam kérdezni, hogy az adott illetőnek, mondjuk egy derékfájásnál gondot okoz-e egy koncerten állni egy-másfél órát. Tehát, hogyha egy fájdalmat úgy különítünk el, hogy a testhasználatra erősödik a fájdalom, azt én fáradásos tünetnek tekintem. És akkor teljesen más...
Ez, mintha reggel úgy ébred, hogy berozsdásodott.
Így van. Tehát ezt jó elkülöníteni, hogy reggeli panaszai vannak főleg, vagy kifejezetten terhelés okozza az ő panaszait. Az már egy nagyon jó differenciál diagnosztika, hogy kifejezetten ezt izom problémának, izomgyengeségnek gondolom, vagy valamilyen gyulladásba kell gondolkodni. Ugye nagyon sokan szenvednek fejfájástól például, ami viszonylag egy gyakori tünet, de erre nem mindig megoldás a fájdalomcsillapító tabletta, tehát van, aki tudjuk, hogy évtizedeken át szedi, és visszatérő panaszai vannak, tehát ilyen esetben én azt gondolom nagyon fontos tisztázni, hogy kideríteni, mert ugye az ember egy több évtizeddel azelőtti nyaki traumát, fejreesést, autóbalesetet már régen elfelejtett.
Vagy ráfogja, hogy frontérzékeny.
Így van, vagy megmagyarázzuk valami olyan okkal, amit nem tudunk befolyásolni, de mégis a fejfájások javarésze az nyakvállövi izomfeszülésből ered, és hogyha ezzel a szemlélettel közelítjük meg, tehát nekem nagyon sok fejfájóson tudtam segíteni, akiknek évtizedek óta voltak panaszaik, és vagy ma már minimális gyógyszer szükségük van, vagy már nincs is szükségük gyógyszerre, mert nyilván nem lehet azt állítani, hogy nulla a fejfájásuk, de hogy az életminőségük sokat javult, abban biztos vagyok.
Csúnya kérdés, de van olyan, amikor egyik módszer sem segít?
Igen, igen. Természetesen nekem is vannak olyan esetek, amikor széttárom a karjaimat, és azt mondom, hogy több mindennel próbálkoztunk, én nem jöttem rá az ő problémájának a kulcsára, nyitjára. Ezért van bennem ez a vágy, hogy többféle rendszert megismerni, és van a fejemben egy eset. Egy fiatal lány esete, aki 6 évig küzdött fejfájással. És az ő vezető tünete az volt, hogy neki az provokálta a fejfájását, ha a párnára letette a fejét. Én nagyon szeretek az izomzatban gondolkodni, izomeltérésekben, izomfeszülésekben, de hogyha arra gondoltam, hogyha most én leteszem a párnára a fejemet, akkor mi fog történni a nyakizomzattal? Ellazul. Tehát nem értettem, hogy az ő tünete az most hogy klappol ebbe bele, és hosszasan kerestem ezt a tünetet, hogy valahol biztos, hogy le van írva. Attól volt még érdekes az eset, hogy ők az országot már bejárták, az összes fejfájás ambulancián jártak, nagyon sok képalkotó vizsgálatot csináltak vele, és nem született diagnózis, nem tudták, hogy mi okozza a nagyon komoly fejfájásait. És aztán a kutakodás közben valahol megtaláltam egy angol könyvben, hogy van egy ilyen tünet, és ilyenkor az egyes nyaki csigolya és a koponya közötti ízületet kell szorosabban megnézni, és amikor kértem a családot, hogy egy célzott röntgenfelvételt készítsenek erről a területről, kiderült, hogy sajnos a kislánynak 6 évvel azelőtt volt egy traumás esése, amit mondom, nagyon sok helyen vizsgáltak, de mégis nem derült ki, hogy ott létrejött egy törés, és ez a csigolya törés okozta az ő fejfájásait, amit nyilván nem én tudtam megoldani, de legalább 6 év után egy diagnózis született, és el tudtak indulni egy irányba. Ez egy nagyon extrém eset volt. Mondom, vannak olyan esetek, amikor rajtam is kifog. Fura, én azokat az eseteket szeretem, amin egy kicsit el kell gondolkodni, mert az, hogy egy ponton megszúrom és megszűnik, azt az ember egy óra múlva elfelejti, de az ilyen esetek, amin tényleg heteket rágódok én is, az úgy a későbbiekben nagy tanulság, nagy segítség.
És ezek visznek előre és hajtanak, hogy még ezt tanult, meg azt tanult.
Igen.
Sok ilyen kellemes élményt kívánok, és nagyon köszönöm a beszélgetést dr. Lukács Istvánnal. A beszélgető társ Kéri Júli volt.